a saját magam által szerkesztett programot egyrészt tökéletesen betartottam, mert percre pontosan kértem föl professzorot az előadásra, és nem voltam precíz azért, mert azt nem néztem meg, hogy előtte is lett volna egy előadás, amivel lecsúsztunk. Úgyhogy azt a szünet előtt fogjuk akkor, igen, nem akarom megszakítani ezt az inkább tudományos jellegű blokkot. Tehát akkor most a következő előadásra térnénk át. Ezzel kapcsolatban is egy rövid sztorit mondanék el, hogy egy újságíró kollégám kérdezte, aki egyébként elég fogékony mindenféle ezoterikus dolgokra, hogy hát hogy nem érdekel minket a halálközeli élmények, amikor pedig hát az valami fantasztikus eredményre vezetne, és hogy miért nem fektetünk rá nagy energiát. Hát mondtam, hogy azért nem, mert nem hiszük, hogy van, és hogy ki lenne az, aki erre egy csomó időt szánna, amikor nem hisz benne. De elmondtam neki rögtön, hogy szerintem lehet ilyen kísérleteket végezni. Nagy forgalmú kórházakban például valahova a mennyezet közelébe rejtve valami számot lehetne föltenni, mindig változtatni, és amikor valaki meghal és úgy fölülről látja magát, akkor az esetek egy részében láthatja a számot, és amikor fölélesztik, akkor megkérdezik, hogy mit látott. Ebből statisztikailag lehetne elemezni a dolgot. Egészen el volt képedve a fiú, hogy hát ez ilyen egyszerű volna, akkor miért nem csináljuk meg? Hát azt mondtam, hogy azért, mert hát nem nagyon fektetnénk ebbe energiát, de azt mondta, de hát ha ezzel meg lehetne száfolni a dolgot, hogy van túlvilág, hát ez egy hatalmas erőrészés volt. Hát ez a baj. Azt megszáfolni nem tudnánk, hogy létezik túlvilág, csak legfeljebb azt lehetne bizonyítani, ha létezik. Ugye? Tehát ez megint ugyanaz a probléma. Na most viszont ez beindította a fantáziámat, hogy egyáltalán meg lehet-e fogni ezt a kérdést valahogy. És itt kerültem dr. Bárdos György közelébe, aki nem tudom, hogy tanított engem, de valahogy ott volt a közelemben az ELTE-n szerintem. És amikor a programot állítottuk össze, akkor azt kérte, hogy javítsam át a titulusát pszichofiziológusra, hát ezt én szinte kimondani sem tudom, remélem egy pici választ azért ad rá, hogy mi is ez.
Tisztelt tényeket, tisztelők társasága! Az első dolog, amit mondani szeretnék, hogy azt a kísérlettervet, amit itt az előbb az ülés elnök gyors ütemben vázolt, én tudományos formában is benyújtottam több fórumra, nem egészen így, hanem egy kicsit részletesebben kidolgozva, abból a célból, hogy némely finanszírozásra tegyünk szert egy ilyenféle kísérletsorozat elvégzéséhez, hiszen ez meglehetősen műszer és technika igényes, és gondolom az eredményről mindenkinek van már valamiféle elképzelése, a spanyol azt mondja rá, hogy nyána. Nem kaptunk egy árva fillért sem, azt mondták, hogy ebben a témában még kevés a publikációnk, ezért nem támogatják. Na most ugye, ha nincs kísérlet, akkor publikálni is nehéz, és itt a kör bezárult. Ennek ellenére természetesen nem adtuk fel, és foglalkozunk ezzel a kérdéssel, ha más nem legalább fű alatt és elméleti szinten, de vannak azért már kísérleti eredményeink is. Mondjuk inkább megfigyelések, talán ez helyesebb. Ami az előző kérdést illeti, a pszichofiziológia az pedig egy olyan tudományág, ami a test és a lelki jelenségek közötti kapcsolatot, azoknak az egységességét vizsgálja. Sok terület tartozik ide a pszichofiziológiától a viselkedés élettanig, ez az én szakterületem is. Ez csak nagyon röviden, de hát most nem ez a tárgya a mai előadásnak, hanem az, amiről itt a cím is szól, szkeptikus utazása halálig és vissza. A tényeket tisztelő társaság, mint a nevéből is látszik, arra szövetkezett, és én magam is részese vagyok ennek a szövetségnek kezdettől fogva, hogy tények alapján próbáljanak meg olyan problémákat kezelni, amelyekben esetleg másféle interpretációk is léteznek. A baj akkor van, és ez az eset pontosan egy ilyen, amikor a tények nem foghatók meg. Ugyanis, mint ezt látni fogjuk, a halállal kapcsolatban pontosan azok a kritikus pontok, amelyeknek a értelmezéséről éppen szó van, abszolút egyéniek. És innentől fogva a tények annyira rejtve vannak, hogy azokat nagyon nehéz megtalálni. Így aztán eljutunk abba az állapotba, amiben már nagyon régóta van a pszichofiziológia, hogy rengeteg olyan jelenség van, aminek a pontos okát nem ismerjük, és ezért különféle hipotézisek vannak. A hipotézisek lehetnek egészen globálisak is, mint az akupunktúrák mögött húzódó meridiánok, amelyekről ugye évezredek óta mondja a kínai orvoslás, hogy léteznek, noha soha senki kimutatni nem tudta, de míg a jelenséget más okokkal nem tudjuk megmagyarázni, csak azt mondhatjuk, hogy mi azt gondoljuk, hogy nekünk van egy jobb elméletünk, vagy egy jobb hipotézisünk. Ez a halál problémákkal is így van, mivel nagyon kevés a tényszerű adat, és ezeknek a megszerzése is komoly nehézségekbe ütközik, csak azt mondhatjuk, hogy megpróbálunk alternatív magyarázatokat adni. ez az, amivel én is próbálkozni szeretnék. Ezt azért mondtam, mert ha valaki úgy érzi, hogy ő másképp gondolja ezt a dolgot, akkor ne vessen rám követ, mert ő is csak egy hipotézis mondhat, mint amit én is. A halál az a legnagyobb tabu, ami az ember életében létezik, a legutolsó tabu, amit az emberiség feloldott. Ma már azt mondhatjuk, hogy a halál sem tabu, sőt, egészen furcsa módon egy folyóiratban nemrég azt olvastam, hogy üzlet lett a halál prostitúció. Ez analógiája a szex prostitúciónak, de van benne valami, hogy abból is üzletet csináltak. Ilyes Gyulának egy nagyon szép vers részletét hoztam elsőnek, amelyik ugye azt mondja, hogy nem félek a haláltól, csak emberi legyen, becsülettudó, jámbor, ne jöjjön hirtelen. Az idézet azért érdekes, mert megfogalmazza azt az alaptézist, hogy a haláltól félünk, és valószínűleg ez mozgatja azt, hogy nagyon kevesen és keveset foglalkoztak a halálról. Ahogy Sükös Miklós egy írásában írta, aki pedig saját eljövendő haláláról gondolkodik, megtartja magának titokként, vagy fél elmondani. Tehát nem csak, hogy magát a halált, hanem a halálról való gondolkodást is igyekszünk kiűzni a fejünkből. Nagyon érdekes, hogy amikor például újraélesztett gyermekek halál élményével kapcsolatos kísérleti vagy megfigyelési vizsgálatunkat indítottuk egy végzős pszichológus hallgatóval, a megkeresett gyermekkórházak 80%-ában kidobták őt, egyszerűen azért, mert az orvosok nem voltak hajlandók ezzel a problémával foglalkozni, hiába voltak eseteik, amit mi tudtunk, hogy van, mégse lehetett velük kommunikálni. Milyen is a viszonyunk a halálhoz? Valamitől félünk, pontosan meg se tudjuk mondani, hogy mitől félünk, de valamitől félünk. Egy másik probléma, hogy mi történnék a halottal. Mindegyikről fogok egy pár szót mondani, hogyan lehetne többet megtudni róla. Az első kérdés tehát, hogy valamitől félünk, de hát mitől is félünk. Talán valamelyest megmagyarázza a haláltól való félelmet a tibeti halottas könyvből származó rövid idézet, tudat mar, hogy időm jó részt hiába valóságokra megy el. Ugye ez egy több ezer éves mű, amelyet Somlay György gyönyörű fordításában magyarul is meg lehet szerezni. Nagyon összecseng vele Bartók Béla egy írásából az a mondat, hogy csak azt sajnálom, hogy teli bőröndel megyek el. Tehát, hogy valamilyen formában a haláltól való félelem egyik motivuma, és talán legerősebb motivuma az, hogy az életben nem végeztük el a dolgunkat, hogy akkor kell elbúcsúzni tőle, amikor még volna mit tenni, vagy volna mit élni. Valószínűleg ez az oka annak, egyik oka annak, hogy a halál, mint egy egyébként teljesen normálisan bekövetkező életesemény, ennyi félelmet kell. Félelem a haláltól, ez egy általános kijelentés. Nagyobb valószínűsége van annak, hogy nem a haláltól, hanem a meghalástól félünk. Félünk a haldoklástól, félünk a szenvedéstől, a nem léttől, a többiektől, mármint hogy a többi emberektől, úgy értem, akik körülöttünk vannak. Valószínű, hogy valamennyitől félünk, és ezek együttesen alkotják azt a szót, ami halálfélelem jelent, és okozzák azt, hogy mi igyekszünk elkerülni mindent, ami a halállal kapcsolatos. Én azt gondolom, hogy ezek közül a félelmek közül van egy fő forrás, amelyik a legnagyobb, az összes közül az a motívum, hogy azt gondolják az emberek, hogy a haldoklás az egyenlő szenvedéssel. Nem attól félünk, hogy meg fogunk halni, hanem attól félünk, ahogy meg fogunk halni. Valószínű, hogy a halál félelmek döntő többségét ez motiválja, pedig a halálról szinte nem tudunk semmit, ahogy ezt az előbb említettem, mert mint ahogy azt mondja nagyon szellemesen Epiktetosz, görög bölcselő, ha lesz, nem leszek. Ha meg leszek, nem lesz. Tehát, hogy amíg vagyok, addig nem tudok róla semmit, és amikor már tudnék róla valamit, akkor pedig már nincs módom elmondani. Ez a paradoxa a halálkutatásnak. Egy másik probléma, amelyik rengeteg vitát vált ki, hogy mi legyen a halottal. Mi történik, hogyan kezeljük, stb. Ugye a kezdetben volt a halott, aztán lett a holttest, a hulla, majd a tetem. Ezek a kifejezések nem véletlenül szerepelnek itt egymás felett, vagy mellett mutatják azt a nézet különbséget, amit az ember a halott vagy a holttest irányában mutat, és azt a tendenciát, amivel egyre elidegenedettebbé válunk magától a holttestől, megpróbáljuk valamilyen formában elhárítani annak mindenféle közelségét. Tehát ugye a tetem az már egy teljesen személytelen, embertelen fogalom. Ezt kísérik ugyanígy a gyászszertartások elszemélytelenedései, kíséri a temetési eljárások különböző változatai, és így tovább. Tehát ez tükröződik a mindennapi életünkben. Amint ezt itt egy példasoron mondtam, ugye kezdetben vala a temetés, majd jött az égetés, a hamvasztás, a szétszórás, egyék a farkasok vagy a madarak, és ellentéteként a múmia. Nagyon érdekes, hogy kultúránként változik az, hogy hogyan viszonyulnak a halotthoz és a holttesthez. Csak két ilyen eltérő dolgot mondanék, ugye például nagyon bonyolult temetési szertartások vannak számos kultúrában, amelyek hosszú rítusokat és sokféle elemet tartalmaznak, talán elég, hogyha egészen a közelmúlti Miskolc vagy Gyöngyösi esetre gondolunk, amelyikben ugye a cigánycsalád bonyolult siratási szertartása az eleje volt egy ilyen nagyon hosszú és bonyolult temetési eljárásnak, és szembe vele például az eszkimók tipikus attitűdje, aki kirakják a holttestet a ház elé, és többet nem törődnek vele. Megint ugye ellentéteként a mumia, a mumifikálódás, a test megőrzése teljes épségében. Ugyanilyen bonyolultan viszonyulunk azzal, ahhoz, hogy mi történik a halál után. Ugye elporlad a test, visszatér a lélek az égbe, feltámad, vagy csak a lélek vándorol, vagy közöttünk marad az ősök szelleme, ahány kultúra, annyiféle hozzáállás. És ugyanígy a halálról magáról, hogy a halál az halál, örök nyugalom, végtelen alvás, vagy pedig egy aktus, a természetes körforgás egy része, vagy egy elrendelés, amivel szembe kell néznünk. Megint ahány ember, annyi szokás. Talán egy illusztráció arra, hogy mennyi féleképpen lehet a halálról gondolkodni, az etruszkok például egy aktusnak, egy egyszerű eseménynek fogták fel a halált, itt egy idézet, egy etruszk sírfeliratból, ma bort iszom, holnap nem lesz. Tehát nagyon sokféle. Honnan lehetne tudni a halálról valamit? Mert hiszen valószínű, hogy a halálhoz való viszonyunkat jelentősen megváltoztatná, ha tudnánk róla valamit. Amint az előbb említettem, és itt még egyszer szeretném mondani, hogy a halál a legszemélyesebb magánügy. Nagyon sok ember van, aki tudatosan készül a halálra, különösen sok ilyen van például a teológusok között, akik hosszan elmélkednek, könyveket is írnak. Az ott szerzett tapasztalatok alapján azt mondhatjuk, hogy abban a pillanatban, amikor a halál bekövetkezik, ez nagyon-nagyon keveset segít. Az ember ilyenkor magányos, magára marad, a halál a legszemélyesebb magánügy. És mégis valahogy tudni kéne róla. De már akkor gondban vagyunk, amikor meg kell mondani, hogy mi az, hogy halál. Amikor el kell dönteni, hogy egy adott ember halott-e vagy él. Vannak tipikus jelek, amelyeket az orvostudomány ebben az ügyben mond. Ugye nagyon látom az arcokon azt, amit természetesen vártam is, hogy látni fogok. A reakciót, ugye a halál biztos jele, a törzstől elválasztott fej. Ne nevessenek, mert ez az 1970-es években még az egyetemeken kötelező légoltalmi oktatás adott témakörében elmondott első mondata volt. Én onnan veszem, azóta láttam leírva is. Ha belegondolnak, ez tényleg így van. Tehát ez egy biztos jel. Egyelőre igen. A roncsolt agy egy másik olyan biztos jel, amire azt mondták, hogy ez egy biztos haláljel. Mindenki tudja, nem is kell aztán róla beszélni, hogy ma már a vegetatív lét birtokában ezt a halál kritériumot sajnos nem lehet egyértelműen elfogadni. Szívmegállás, légzéskimaradás még kevésbé biztos jelek, hiszen ma már 10-15 perccel a szív megállás után még épségben vissza lehet hozni adott esetben, szerencsés esetben egy elhunytat. Hullafoltok, hullameresség, szöveti eloszlás a kormonztani tankönyvből származnak. Ezek valószínűleg olyan jelek, amelyek már biztos haláljelek, csak hogy sajnos ezek mindegyike mintegy 25-30 perccel a halál után jelentkezik biztosan. Némelyik még később, például a szöveti eloszlás. Természetesen nehéz őket akut kritériumként felhasználni. A mai orvostudományi egyesség szerint az agyhalál az, amit elfogadnak halálnak. Önök mindannyian tudják, és én nem erről akarok beszélni, csak megemlítem, hogy ennek azért van jelentősége, mert hiszen a halottból lehet szerveket kiszedni, az élőből pedig nem lehet. Tehát az meg kell tudni állapítani biztosan a halált, innentől fogva ez már nem orvosi kérdés, hanem etikai és filozófiai, ebben most nem menjünk bele, csak lássuk, hogy rengeteg probléma van a halállal kapcsolatban. A legszemélyesebb magánügy azt is jelenti, hogy nehéz róla bármilyen objektív információt szerezni, mert a halál nehezen mérhető. Talán segítenek bennünket az analóg helyzetek, olyanok, amelyek halálszerűek valamilyen formában, vagy valamilyen mértékben, ezek többnyire élettani halálhelyzetek. Az első ilyet, amire gondoltak, az alvás. De az alvás egy kontrollált, biokémiailag és neurológiailag jól körülírható, megfogható, ritmikus folyamat, mint kiderült, semmilyen formájában nem analógiája a halálnak. A magas lázból eredő önkívületi állapotot sokan tartják egy halál analóg jelenségnek, és valóban, mint látni fogjuk, a halál közeli jelenségek között sok van olyan, amelyik ebben a lázas állapotban előfordul, tehát ezt tekinthetjük egy forrásnak. Ugyancsak tekinthetjük egy forrásnak a tartós éhezés, szomjazás által okozott delíriumos állapotokban tapasztalható dolgokat, valamint a tartós izoláció, egyedülmaradás, például barlangi baleseteket szenvedett, vagy bányában rekedt, több napig rekedt emberek személyes tapasztalatait, félig delíriumos állapotaikból szintén analógnak tekinthetjük. Némelyik droghatást is tekintik analógnak, például bizonyos mértékig az LSD-t, vagy a ketamin, és végül pedig a legtökéletesebb, tulajdonképpen nem is analógia, hanem állapot, a halál közeli állapotok. Én most csak erről az utóbbiról szeretnék beszélni, amennyire lehet röviden, és a többire csak ott utalok, ahol esetleg erről lehet szó, vagy ahol érdemes. A halál közeli állapotok angolul near-death experience, NDE-vel rövidítik, ez a közkeleti rövidítése, illetve near-death state, mint halál közeli állapotok, olyan jelenségeket jelöl, amelyben az illető valamilyen formában eljutott addig az állapotig, hogyha nem segítenek rajta, vagy nem avatkoznak közbe, akkor meghal, vagy már meg is hal, de onnan visszahozták. Ilyen lehet például szívmegállás következtében, lehet különféle ütések és egyéb baleseti helyzetek következtében, keletkezhet vízbefulladás nyomán, különféle droghatásokra, nagy túladagolásra, például öngyilkosoknál gyakran, tartós betegség következtében kialakuló károsodásokból, öngyilkosságból. A halál közeli állapotok vagy halál közeli élmények ezen belül azok a jelenségek, amelyek azoknak az embereknek a tapasztalatait foglalják össze, akiket valamilyen formában ebből a halál közeli állapotból visszahoztak. És ezeknek egy része, viszonylag csekély része, legfőjebb a fele, ez egy optimális becslés, egy optimista becslés, beszámol azokról az élményekről, amelyeket ott szerzett. Többféle lehetséges magyarázat van, én azért hoztam ezt ide előre és nem a végére, hogy legyen látható az, hogy milyen körben, milyen keretben lehet gondolkodni. Az első magyarázati körben az úgynevezett transzcendentális magyarázatok tartoznak, amelyek valamilyen formában a testlélek kettősségre alapoznak, és azt gondolják, hogy itt a jelek nagy többsége arról szól, hogy a lélek és a test szétválik, és függetlenül egymástól mozognak. Ez egy tipikusan már a régi görögök is helyzet, hiszen az egyetlen máig is érvényes és széles körben idézett transzcendentális elmélet Platón nevéhez fűződik. Lehetne teológiai magyarázatokat is adni, amelyek ezért nem értek, tehát nem szívesen beszélek róluk részletesen, gondolom mindenki el tudja képzelni. A második köre a lehetséges magyarázatoknak természettudományos jellegű, például a hipoxia, vagyis az oxigénhiány, különféle neurokémiai ágensek, különféle neurológiai állapotváltozások és különféle gyógyszeranalógok alapján szerzettek. Ezekről még lesz röviden szó. És lehet a harmadik köre, vagy negyedik köre a magyarázatoknak pszichológiai jellegű, például ugye a halálfélelem elleni védekezés, az izoláció és az inger depriváció, mint okok, különféle halucinációs elképzelések, a születés, mint analógiának, vagy az emléképek megjelenésének elmélete és a kollektív tudattalan elméletek. Hát akkor nézzük azokat az élményanyagokat, amelyeket a holt vagy a halál közeli állapotból visszatérített emberek elmondanak. Majd még össze is foglaljuk őket a végén. Az első ilyen a leírhatatlanság, ami nem is igazán konkrét élmény, hanem egy tapasztalat, hogy mindazok az emberek, akik halál közeli állapotból visszajönnek, nehézségekbe ütköznek akkor, amikor az élményeikről be akarnak számolni. Először is ezek a beszámolók roppant szubjektívek, nincs két egyforma ilyen. Ez nagyon sok százezer vagy sok tízezer ilyen beszámoló alapján mondható el. Fontos, hogy ez egy szokatlan élményanyag, olyan, amivel az emberek nagy többsége egész életében soha nem találkozik, ezért nem alakultak ki azok a nyelvi eszközök, amelyekkel az itt szerzett tapasztalatokat le lehet írni, ezért az emberek nagy többsége analógiákat használ. Ez nem ritkaság a pszichofiziológiában, hiszen például fájdalom élményeink leírására, vagy érzelmeink leírására is gyakran ilyen analógokat használunk. Itt nincs két egyforma, ezt már mondtam, sok közös elem van ennek ellenére ezekben a beszámolókban, és bizonyos események meghatározott sorrendben következnek be. Nem mindig egyformán kezdődik, de ha az egyik esemény megjelenik, a többi meglehetősen azonos sorrendben követi. Jellemző, hogy kulturális különbségek vannak a leírásban, mégpedig jelentős, és hogy csak 20-60% az embereknek számol be egyáltalán ilyen élményről. Az első időben első esemény a halottá nyilvánításnak a meghallása, vagy megtapasztalása és a kommunikációs képtelenség. Itt arról van szó, hogy az ember meghallja, hogy azt mondják, hogy na ez már megdöglött, vagy na ennek kifújt, vagy ez itt vége van, vagy gyertek segíteni, mert ez itt haldoklik, vagy meghalt. Ez maga a jelenség, amit az illető általában meghall és meg is jegyez. Ami viszont nehéz, hogy ő megpróbálja megmondani az orvosoknak, vagy a újraélesztő személyzetnek, hogy nem igaz, ő nem halt meg, ő még él, de képtelen arra, hogy megszólaljon és kommunikáljon. Minden helyen, ahol lehet, én alternatív magyarázatokat is mondok ahhoz, amit mások gondolnak erről. A fiziológiát mindig ilyen bordószerűvel, és a pszichológiát ilyen világos barnával, hol ezek az alternatív lehetséges magyarázatok, amiket én gondolok helyesnek. Valószínű, hogy itt a legérzékenyebb, az agy legérzékenyebb centruma a beszéd mozgató központ és a beszéd központ kerül gátlás alá, ami az oxigénhiányos állapotokban még halálközeli élmény nélkül is bekövetkezhet, például egy szorosabbra húzott sál, vagy egy nyakkendő esetében, vagy bizonyos faj fejmozdulatok esetében is, és egyéb fiziológiás oxigénhiányos állapotokban is. A pszichológiai dolog pedig az, hogy ezek az emberek egyértelműen és nagy többségük valamiféle reménytelen, keserű, rémült állapotról számol be, hogy nem tud kommunikálni a környezetével. Ez tehát az első. Talán a leggyakrabban előforduló halál közeli jelenség a béke és nyugalom érzése, amikor hirtelen az embert megszállja a szenvedéstől való megszabadulás, boldogságot okozó érzése. Általában ez együtt jár azzal, hogy az addigi szenvedés elmúlik, megszűnik a fájdalom, általános boldogság érzet következik be. Az élettan erre elég egyszerű magyarázatot tud adni, majdnem biztosan arról van szó, hogy a fájdalom kiesik, erről egyébként be is számolnak az emberek, márpedig azt elég könnyen tudjuk már hétköznapi tapasztalatainkból is, hogy a fájdalom hirtelen megszűnése fantasztikus boldogságot okoz az embernek. Ha van itt például a jelenlévő között olyan, akinek gyerekkorában középfül gyulladása volt, és az felfakadt, az tudja, miről beszélek, én saját tapasztalatomból is tudom. A pszichológia azt mondja, hogy a negatív emóciók hirtelen megszűnése erős boldogságérzetet okoz, itt ennél még sokkal többről is van szó, hiszen a szenvedés fizikai forrás ingerei szűnnek meg. Még látni fogjuk ezt az elképzelést tovább is fejlesztve. A zaj hallása a leggyakoribb ritkábban zene, és ezzel egy időben többnyire az úgynevezett alagút jelenség, amikor az illető úgy érzi, hogy egy sötét alagúton, vagy tölcséren, vagy csövön, vagy bármi máson áthúzzák. Ez gyerekekben is megvan ez az élmény, később nagyon nehéz egy ilyen gyereket rávenni arra, hogy egy alagúton átmásszon. Dübörgés, sivítás, süvöltés a leggyakoribb, vele együtt egy zuhanás, gyors mozgás érzete valamilyen sötét szűk téren. Fiziológiai magyarázat valószínűleg az érző működés erős beszűkülése, ilyenkor már nagyon kevés a külvilágból érkező inger, viszont a bekövetkező görcsös állapot miatt rendkívül aktiváltá válik az érző működés, görcsös próbálkozása az egyénnek arra a szervezetnek, hogy valamilyen módon rendezze a kieső funkciókat, ezért a hangteredem, a látótér, a testérzetek egyre beszűkülnek, nincsenek már referenciák a külvilágból, viszont erős érzékszervizgalom van. Ez a kettő együtt jellegzetes tüneteket okoz, például ha valaki úgynevezett fehér ájuláson ment már keresztül, az tudja, hogy például elsötétedik ilyenkor a világ. Tehát ezt is lehet bizonyos részeit nem csak halál közelben érni. Talán a legtöbbet idézett és legérdekesebb jelensége a testen kívüliség érzete és az úgynevezett panorámalátás. Ennek az a lényege, hogy az illető úgy érzi, hogy lebeg, valamilyen formában kilépett a fizikai testéből és felszállt a magasba, vagy eltávozott a testétől, esetleg, hogy egy újabb teste van, amelyik sokkal lazább, puhább, határtalanabb, kocsonyásabb, vagy bármilyen más formában eltér a valódi testétől, ezt szokták hívni szellemtestnek. Továbbá ugye a panorámalátás pedig az a jelenség, hogy beszámol az illető arról, hogy olyan jelenségeket látott, amiket onnan az ágyból nem láthatott. Például azt, hogy az őt újraélesztő professzor kopasz fején egy légy mászkált, hogy egy egészen triviális dolgot mondjak, vagy hogy az utcán egy autó közlekedett. Ezeket a jelenségeket szokták már nagyon gyakran misztikusan magyarázni, pedig erre tulajdonképpen nagyon jó fizikai magyarázatok is vannak. A testérzet, az úgynevezett izom, bőr és ín érzetek megszűnnek, ezek a halánték lebenyben lokalizálódnak itt oldalt. Ez az a terület, amelyik leghamarabb oxigén hiányossá válik egy ilyen állapotban, valószínűleg teljesen megszűnik a testérzet, ez pedig konkrétan a lebegés érzését idézi elő. Könnyen tudja ezt az, aki például mondjuk autogén tréningben részesült, ahol lehet kondicionálni, tehát tanítani az embereknek azt, hogy egyre nehezebbnek vagy egyre könnyebbnek érezzék magukat, vagy hipnotikus szuggesztióban azt szugerálják valakinek, hogy megszűnik a testérzet, akkor egyszerűen felemelkedik a keze. Még az előbbiekre visszaudalva, valószínűleg ez ugyanaz a jelenség, mint a fájdalomérzet megszűnése, és az alagút jelenség. A fiziológiai magyarázata a panoráma látáshoz lehet érdekes, különbséget kell tennünk a látás és a nézés között. Ugye a nézés azt jelenti, hogy valamire fókuszálom a figyelmemet, körültapogatom, megpróbálom megérteni, hogy ott mi történik, ki lehet mutatni, hogy a szem apró mozgásokkal minden tárgyat körültapogat, amire ránéz. De mi van akkor, ha nem nézek? Ha csak úgy működik a szemem? Délelőtt jöttünk ide a kollégámmal, és ezt a kérdést kérdezte, hogy ez hogy van ez a dolog, és akkor elmeséltem neki egy saját élményemet, ami arra vezetett, hogy ezen elgondolkodjak. A Nagyvárad téri elméleti tömb 20. emeletén ültem egy hosszú irodában, amelynek az ablaka az Üllői útra nézett, de ugye talán akik ismerik ezt a helyet, tudják, hogy onnan még 150 méterre van az Üllői út, vagy 100 méterre. A 20. emeletről nem is lehet lelátni közvetlenül az útra, ráadásul egy hosszú pult van az ablak előtt, tehát még oda se lehet menni az ablakhoz. Ebben a szobában egy íróasztal és mellette egy keresztben álló szekrény volt, amelyik takarta a kilátást az ablak felé. Én a szekrény mögött ültem egy fotelban és szenderegtem. Sötét volt a szobában, tehát le volt oltva a villany. Arra figyeltem fel, hogy szirénázik egy autó, és látom, hogy a mentőautó megy az Üllői úton, és egy piros kocsi lehúzódik előle és félreáll, és a mentőautó tovább megy. És én egy bolintottam erre, hogy persze megy a mentőautó, és akkor egyszer csak megdöbbentem, hogy de ezt én hogy látom, amikor az ablaktól mintegy 12 méterre egy szekrény mögött ülök. Röviden mondva az történt, hogy a csillár, illetve pontosabban a világítás neonok szolgáltaták, amelyen egy fényes felületű armatúra fedett, tehát ami ugye egy domború tükörként viselkedik. A sarokban egy mosdó volt, a mosdó fölött egy tükör, a tükör fölött egy lámpabúra. Az armatúra a lámpabúrába és a lámpabúra a tükörbe tükröződött, és én ott láttam, arra is volt a fejem, ott láttam, hogy mi történik. Gyorsan odaszaladtam, kinéztem az ablakon, fölmásztam a pultra, a mentő éppen befordult, és a piros kocsi tényleg ott áll. Tehát nem álmodtam, hanem valóban láttam. A különbség az volt, hogy én nem néztem akkor semmit, hanem a látóterembe oldalt valahol beérkező jelenség bekerült az agyba, a tudatos működésbe, anélkül, hogy nekem erre koncentrálni vagy figyelni kellett volna. Nagyon valószínű, hogy ebben a stádiumban megszűnik már a tudatos figyelem képessége, az az agykérgi kontroll, amely irányítja az érző működést, ezért minden információ, ami bekerül, egyformán fontos, függetlenül attól, hogy egyébként jelentős vagy nem jelentős. Nagyon könnyen lehet, hogy ezeknek a panoráma jelenségeknek, látási jelenségeknek egy része ilyen nem irányított látásból származik, sokszor nem is tudjuk, hogy mi lehet az a forrás, ami tükröz. Például a csempe, a lámpa, a műszerek, a szekrény és nagyon sok minden. Ki lehet próbálni? Én többször kipróbáltam. Jellemző az idő, tér megváltozása, az eseményeket nem valós időben, lassabban, gyorsabban, és az idő térsíkok keveredésével észleljük. Tipikus jelenség, amit a droghatásokból is ismer a pszichiátria, továbbá bizonyos pszichiátriai megbetegedésekben. Az agykérgi, főleg temporális, tehát halántéklebenyi gátlások megszűnése nagyon sok ilyen jelenséghez vezethet. Majdnem bizonyos, hogy ez az oka, a halántéklebeny a legérzékenyebb az oxigén hiányra, ezt emberi és állati tapasztalatból egyaránt kísérleti úton is lehet mondani. Ennek következménye valószínűleg az, hogy egymást irányító szabad asszociációs láncok is keletkeznek, amelyek már picit hasonlítanak ebből a szempontból az álomra, nem kontrollálják egymást, és főleg mi nem tudjuk a gondolatokat kontrollálni. Fényesség, fénylény jelensége, erős, de nem zavaró fényesség, egy fénysugárzó lény, vagy fényváros, nagyon régóta ismert a fiziológiában, hogy például a szemgolyó erős megnyomása fényességet jelent. Ebben a stádiumban elég későn jelentkezik már a halálközeli állapotban, erős oxigénhiány miatt a szervezet görcsösen küzd a levegőért, Ilyenkor a látórendszer erős izgalmat ételezhető fel, a nyomás erősen növekedik a szemüregekben, kis düled egy picit a haldoklónak a szeme, valószínűleg ez a forrása az izgalomnak. Az meg, hogy mit látunk, az inkább az interpretáció és nem a valódi élmény, hiszen például ez a jelenség, és még sok más is az indiai kontinensen végzett hasonló felmérésekben teljesen hiányzik. Tehát ott ezekről az eseményekről egyáltalán nincsen szó, jegyzem meg, a testen kívüliségről sincs. Lepereg az életfilm, halucinogének is baleset is produkálja, asszociációs láncok, emocionális emlékek, van előre pillantás és tudásérzet, bocsánat, muszáj végigszaladnom, mert nagyon megy az idő, és nem akarom a többiek idejét elhúzni. Megint összehozható különféle fiziológiás gátlások, illetve tudattalan tartalmak felszínre kerülésével. Végül pedig ugye visszafordítás, visszatérés, találkozik a haldokló valamilyen akadállyal, a személlyel, vagy valamivel, ami azt mondja, vagy azt mutatja neki, hogy vissza kell térni. Ez erősen kultúrfüggő, hiszen például az indiai leírások egyértelműen arról szólnak, hogy egy küldönt vagy hírvívő elviszi az illetőt egy bíróság elé, ahol egy könyvben megnézik, hogy neki kellett-e meghalni, és azt mondják neki, hogy nem neki kellett meghalni, hanem egy hasonnevű embernek három faluval arrébb, és vissza kell neki mennie. Ilyenféle regisztrelről vagy hírnökről európai kultúrkörben vagy Amerikában egyáltalán nem esik sehol sem szó, viszont indiai beszámolókban sem a fénylény, sem az ahhoz kapcsolódó semmiféle alak nem jelenik meg. Itt nem tudjuk már igazán a fiziológiát és a pszichológiát, ez már annyira ritka esemény és olyan kevés az adat, hogy egyelőre még csak használható hipotézisünk sincs. Ez a tipikus esete annak, hogy tisztelhetnénk a tényeket, ha volnának, de nem vannak. Hogyan lehetne tovább lépni ebben a dologban, hogyan lehetne többet megtudni a halál közeli jelenségekről? Az egyik lehetőség, hogy kultúrközi összehasonlításokat teszünk. Most már kezdenek ilyen kultúrantropológiai adatok gyűlni, nagyon kevés célzott ilyen kísérletet végeznek, én nagyon remélem, hogy előbb-utóbb egy európai grenttel meg lehet majd, vagy egy világ grenttel meg lehet próbálni majd ilyen összehasonlító kultúrantropológiai vizsgálatokat csinálni, ha itt volna olyan, aki ezt szívesen finanszírozná, én örömmel vállalnám, hogy megszervezem. Ugyanis ez az egyik legkritikusabb pontja az egésznek, mi úgy gondoljuk, hogy ezeknek az élményeknek a nagy része kulturális hatásból keletkező pszichés tartalom, és nincs köze sem a valós eseményekhez, sem a fiziológiai hatásokhoz, de ezeket kultúrközi összehasonlítással lehetne a legjobban bizonyítani. A néhány adat, ami rendelkezésünkre áll, teljes egészében alátámasztja a szkeptikus megközelítést. A másik lehetőség a gyermekek élményanyagának vizsgálata, arra alapozva, hogy a gyerekekben, főleg a kiskorúakban még nagyon kevés és esetleges a kulturális hatás, és emiatt talán még tisztában lehet ezeket az élményeket megtalálni. Az a helyzet, hogy az a kevés adat, amit mi magunk szereztünk, arra mutat, hogy a gyerekek élményanyagát hihetetlenül manipulálják a szülők, egészen kicsi kortól fogva, tehát egy-másfél éves korában újraélesztett gyerekek két és fél éves korukban, vagy 3 éves korukban már összefüggően tudnak beszélni, ugyanazt a dolgot mondják, amit a szüleik mondanak róluk. Tehát ez nem a gyerek saját élményanyaga, hanem a szülőnek az interpretáció a gyerekben. Az biztos, hogy a szeparáció elképzelés, a testtől való elválás nem a szellemtest, hanem a léleknek az elválása, és az általában úgynevezett depersonalizációnak nevezett jelenség a gyerekekben még nincsen. Ez arra mutat, hogy ezek a jelenségek elsősorban a halálfélelem, a halál szorongás leküzdésére szolgáló pszichés védekező mechanizmusok, hiszen a gyerekek nagy része még nem fél ebben a korban a haláltól. Mindenesetre ez a kétféle összehasonlítás különösebb eszközigény nélkül is lehetőséget adna a következtetések levonására. És végül az igazi az volna, a pszichofiziológiai méréseket lehetne csinálni, ahogy erről már az elején volt szó, és mi nem beszéltünk össze Isten bizony, tehát a Gábor nem tudhatta, hogy ez a csattanója az én előadásomnak, de valóban így van, hogy objektív méréseket is kellene és lehetne is csinálni ezügyben. Nekünk két együttműködésünk volt több kardiológiai osztállyal, ahol legalábbis bizonyos sanszal lehetett volna ilyenféle újraélesztések következményeit objektív módszerekkel megvizsgálni, de semmiféle támogatást egyelőre nem kaptunk erre. Én nagyon remélem, hogy azért erre lesz mód, és akkor ígérem, hogy meg fogjuk csinálni, és természetesen be is fogunk számolni erről. Hát itt már csak ezeket az adatokat mondtam el. Itt még van néhány ilyen ötlet, hogy ugye részben ugye például az intenzív osztályokon állandó monitoron vannak az emberek, ezek a monitorok nem csak mutatnák, hanem rögzítenék is az anyagot, mint ahogy egy részük van, és azt rögtön nem törölnék le, akkor ezekből lehetne dolgozni, egymon követni. Vannak már olyan esetek, hogy a PET, a pozitron emissziós tomográfban hal meg valaki, és ott élesztik újra, és akkor ott objektív adatokat lehetne nyerni, videófelvételeket lehetne készíteni az eseményekről, objektíve ugye ilyen megfigyelő videóval, ami állandóan működik, mint a házak kapujában, illetve azokról a helyekről, ahonnan az illetők néznek, hogy a panorámalátást vizsgálhatjuk. A személyzetet a standepityere az esemény után ki lehetne kérdezni, lehetne látni az időviszonyokat és azt, hogy ők kívülről hogyan látták az eseményeket, ebből lehetne az időt rekonstruálni, térben is lehetne rekonstruálni az előbbiek elmondás alapján, és ezt az összest lehetne korreláltatni, meglehetősen sok új információt nyernénk erről a dologról. Hát ez volna az, amiről szólt ez az egész dolog, és ismét a tibeti halottas könyvből idéznék, aminek az a nagy sajátossága, hogy a halálközeli élményekről ma ismert anyagunk 99%-a benne le van írva. Mégpedig szó szerint, vagy szimbolikusan, de nagyon tételesen, szinte szabályos orvosi nyelven, csak el kell sajátítani a magukat a szimbólumokat. Azt mondja, hogy ez a nagyon szép költemény Somlay György fordításában, időm karmám elfogyasztottam, test és lélek elválik, az ég gyors tovatűnése a halom és lángjához hasonló, a pillanat is már életerő nélkül való. Végtagjait kinyújtod, halálhoz hasonlóan életed elvétetik, ahogy lélegzeted megszakad, test és lélek szétválik, Hirnevics barátját elhagyja most, és egyedül indul útjára. Om Mani Padme Hum. Köszönöm a figyelmet.